Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm itt a stúdióban dr. Téglás Péter, szervusz, szia!
Szervusz, jó napot kívánok!
Könyvet hoztál, ha jól látom ma. Vagy van hozzá film is?
Nem, ehhez nincsen film. Ablonci Balázs 100 év múlva lejár, kérdőjel a végén, és akkor az alcím pedig az, hogy újabb trianoni legendák.
Ugye a trianoni legendákról már meséltél, illetve előadást is hallhattunk itt Kiskunhalason.
Igen.
Volt szerencsénk erről beszélgetni is veled a Rögeszmélés egyik előadás sorozatában.
Igen.
Akkor ez egy újabb könyve a szerzőnek.
Na most egy nagyon nagy várakozás előzte meg, egyébként nagyon jól megszervezett és egy nagyon kulturált bevezető propagandája volt ennek a filmnek. Ablonci Balást egyébként ugye mi azért is tiszteljük, mert többször megfordult Kiskunhalason. Végső István barátom volt, aki legutóbb meg tudta őt hívni, és beszélt egyébként a trianoni legendákról is a könyvtárban. Nagyon érdekes egyébként az okfejtése. 2020-ban ugye a Trianon 100 éves évfordulóját megelőzően egy munkacsoportot hoztak létre, és ennek a munkacsoportnak az volt a feladata, hogy a Trianonnal kapcsolatos emlékeket, dokumentumokat dolgozza föl. Óriási munkát végeztek egyébként, fiatal magyar történészek, óriási munkát végeztek, és hát ugye ennek a munkának aztán számos eredménye van, különböző a publikum számára is élvezhető munkákat írtak, nem csak olyan forrás műveket állítottak össze, a majdani kutatók számára jelent egy kincses bányát. Na most Ablonci Balázs, akiről hát ugye tudni kell, hogy tulajdonképpen a fiatalabb korosztályhoz tartozik, 1974-ben született, történész, az Ötvös Loránd Tudományi Egyetemnek az oktatója. Egyébként 2011 és 15 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója is volt. 2016-tól van ez, amit az előbb említettem, a Magyar Tudományos Akadémia lendület pályázatán támogatást kapott a Trianon 100 kutatócsoport. Ennek lett ő a vezetője, és a 20. század első felének tulajdonképpen a két háború közötti időszaknak a kutatója. A személye is egy nagyon kellemes személyiség. Én egyébként úgy ismerem őt, hogy különböző sétákat is szervezett. Ez egyébként most Budapesten meglehetősen népszerűvé vált, nagyon színvonalas dolgokról van szó. Tehát egyes város részeken történelmi sétákat vezetnek. Ő a 12. kerületben vezetett ilyen a turanizmussal kapcsolatban, a turanizmus magyarországi budapesti építészeti emlékeivel kapcsolatban. És nagyon-nagyon élvezhető volt, tehát rendkívül magas színvonalú volt. Írásait egyfajta elegancia, egyfajta megengedő stílus jellemzi, tehát nélkülözi azt az érvrendszert, amit azért nagyon sokan követnek, hogy hát lehetőleg jól dorongoljuk le azokat, akik másként gondolkodnak. Ő rá ez nem jellemző. Nem volt jellemző korábbi munkáiban sem, és a most hozott 100 év múlva lejár című könyve is ebben a szellemben íródott. Ugye azzal kezdtem, hogy érdekes magának a könyvnek a gondolata, mert Ablonc is úgy gondolta, hogy 2022-ben már azért most már Trianonnal gyakorlatilag mindent megírtunk, ami azért a publikum érdeklődésére számot tarthat, és talán kicsit foglalkozzunk a magyarországi jelennel. Tehát igen, ne rágódjunk ilyen sokat azon a Trianonon, ami ma már számunkra megváltoztathatatlannak tűnik. Azonban olyan kihívások érték és érik folyamatosan, hogy szükségesnek tartotta ezt az első könyvét, a trianoni legendáknak a könyvét folytatni, sőt, némi átfedésekkel újraírni ezt a könyvet, amely erről egyébként ő maga is a könyvismertető kapcsán lesz hamarosan egy újabb könyvismertetője, ahol egy szélesebb publikum előtt is bemutatja, ha jól emlékszem, talán majd június 28-án, és némi átfedéssel és azonnal egy letisztultabb formában az időközi gondolkodásnak és az információszerzésnek a fölhasználásával egy letisztultabb formával foglalkozik. Azokkal a legendákkal, amelyek úgy tűnik, hogy kiírthatatlanul jelen vannak a magyar közéletben. Én csodálom a türelmét, én mondom, én nagyon nagy tisztelője vagyok az Ablonci Balázsnak, és rendkívül módon élvezem a verbális megnyilvánulásait, nagyon szívesen olvasom az írásait, és nagyon nagy tisztelője vagyok egyébként annak a türelemnek, ahogy ő viszonyul a közösségi médiában megjelenő különböző kommentárokra és megnyilvánulásokra, amelyek néha hát egészen közönséges. kérdések.
Innen fogjuk folytatni, jöjjön most egy kis zene. Dr. Tiglás Péter ajánlójában Ablonci Balázs legújabb könyvével foglalkozik, melynek címe 100 év múlva lejár, melynek alcíme Újabb trianoni legendák. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a könyvajánlót Dr. Tiglás Péterrel.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánlónkat, melynek témája Ablonci Balázs 100 év múlva lejár című újabb történelmi, nagyon-nagyon élvezetes olvasmány, amely a könyvnapokra jelent meg, még nyomda meleg mondhatni. Mesélj nekünk tovább, Péter.
Na most hát ugye az előbbiekben méltattam a tevékenységét, és hát egy kicsit szubjektív módon a saját rokon szemvemet is kifejezésre juttattam Ablonci Balázzsal kapcsolatban. Tehát még egyszer mondom, hogy egy érleltebb, nagyon sok vonatkozásban a korábbi könyvvel átfedésben lévő írásról van szó, ami egyáltalán nem rontja ennek az írásnak a minőségét és élvezhetőségét, sőt, én azt mondom, hogy tényleg egy kiírleltebb. Mindjárt fogok magyarázatot adni arra, hogy miért ez a cím. Egyébként nagyon szellemesen ezt a címet választotta meg, hogy 100 év múlva lejárt. Tudnilik a kérdés az, hogy 100 év múlva tényleg lejárt a trianoni szerződés. Ugye 2022-t írunk, 1920 júniusában írták alá ugye a Magyarországot sújtó trianoni szerződést, tehát a 100 év már eltelt. Most ugye fölmerül a kérdés, hogy hát akkor most lejárt, vagy nem járt le. Hát egyébként nagyon szellemes maga a könyv, amikor az ide vonatkozó fejezetben ezzel a kérdéssel foglalkozik, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen ebben a fejezetben egyetlen szóval tudod megnyilvánulni. Arra a kérdés, hogy 100 év múlva lejár, a válasz az, hogy nem.
Rövid, tömör, lényegre törő.
Igen, és hát természetesen néhány komment, de egyébként egy nagyon rövid fejezete a könyvnek. Valóban hát annyira komolytalan maga a kérdés, tehát ugye a nemzetközi jogban természetesen léteznek határidőhöz kötött szerződések, de legfőképpen a nemzetközi magánjogban léteznek ilyen előírások, hát természetesen nem jár le, és hogyha egyébként pedig lejárna, akkor mi lenne?
Tehát, igen.
Szóval azért ugye fölmerül ez a kérdés, hogy akkor ugye mit csinálnánk, hogyha lejárt, akkor mit csinálunk? Na most kérem szépen, ugye az első fejezet, az első, és a magának a könyvnek a legnagyobb terjedelmi fejezete, ami ugye a korábbi könyvben is elmélyültebb elemzést igényelt, ez a szabad kőművességnek a szerepe a trianoni szerződésben, abban a történelmi katasztrófában, ami a Magyar Királyságot ugye 1918, illetőleg 20 között érte. Tudnilik, a szabad kőművesség, amely nek lényegének ismertetésére sem vállalkozom, ez egy nagyon-nagyon széles, nagyon komoly elemzést igénylő kérdés. Arról van szó, hogy hát az egész világon elterjedt, alapvetően liberális eszméket valló társaságok, többé-kevésbé titkos társaságokról van szó, akik nyilvánvaló, hogy számítanak egymásra, nyilván tartják egymást, megvan a maga alapszabályuk, és amikor hát ugye Ablonci Balázs az erre illetékes francia könyvtárban, illetőleg levéltárban kutatott, akkor a hölgy, aki a pultnál kiszolgálta őt, megkérdezte, hogy ön testvér? Tudnilik, ugye így szólítják egymást a páholytagok. Hát miért? Hát én nem. Jaj, csak azért kérdezem, mert hogyha testvér, akkor a jelenlétét és a munkáját ebbe a füzetbe kell beírni, ha nem testvér, akkor a másik füzetbe kell beírni, de ugyanazt a dolgot kapja meg, függetlenül, hogy testvér vagy nem testvér. Tehát egy nagyon humoros mozzanat, egyébként a könyvben is, és a vele készült interjúban is ezt mindig elmeséli. Valóban egy nagyobb terjedelmet igénylő, egy komolyabb elméleti munka. Elemzi magának a szabad kőművességnek a nyugat-európai ágát, a kelet-európai ágát, a magyar szabad kőművességnek a kapcsolatát, a francia nagypáhollyal, és hogy egyáltalán egyébként ezeknek a különböző mozgalmaknak, egyesületeknek, szervezeteknek milyen tényleges befolyása van a politikára, a külpolitikára, vagy az adott esetben a belpolitikára. Na most ugye a legtöbb összeesküvés elmélet a világ mozgatóinak tekinti, akik hát ugye háttérből mindenféle összeesküvéssel, mindenféle liberális, és hát én nem is tudom, minden baloldali gondolkodással, nem is tudom, mivel jellemezzem, zaklatják az emberi társadalmakat, Természetesen ennek néha egészen komoly és megbecsült tudósok is szolgálatába szegődnek, mármint ennek az eszmerendszernek, hogy a szabadkőművesek ilyen befolyással rendelkeznének. Na most ennek cáfolatára és egyáltalán magának a helyzetnek a fölvázolására lényegében három kérdéssel foglalkozik, amelyet én nagyon röviden ismertetek. Az első kérdés a nyugat-európai és tengeren túli szabadkőművesek szerepe az osztrák-magyar monarchia felosztásában. A második kérdés a magyar szabadkőművesség szerepe a háborúban és az összeomlásban, valamint a szabadkőművesek működése az utódállamokban. Tehát ez az a három kérdés, amire ugye ebben a logikus sorrendben a korábbi könyveiben nem foglalkozott, de ott is a legnagyobb terjedelem a szabadkőművességnek a kérdése volt, és a cáfolata nagyon rövid tulajdonképpen ugye ezeknek a kérdésföltevésekre, hogy meghatározó szerepe a szabadkőművességnek egyáltalán nem volt a Versailles környéki békeszerződések megkötésében. Annak ellenére nem volt, hogy a francia, vagy az angol, vagy az utód államok politikusainak egy része szabadkőműves volt, valamely páholynak a tagja volt, de a meghatározó eszmerendszerben a szabadkőművesség semmiféle szerepet nem játszott, és főleg nem a magyar, amelynek egyébként semmi értelme nem lett volna, hogy önmaga alatt vágja a fát, és a történelmi Magyarország megsemmisítésén munkálkodjon. Visszatérve még egyszer ugye Ablonczynak a stílusára, arra a megengedő stílusára, természetesen foglalkozik a korabeli politikai szereplőkkel, nevén nevezi őket, a radikális szárnyat, a kevésbé, a nemzeti, a liberális politikusokat, akik páholytagok voltak. Ma élő történészek közül egyetlen személlyel foglalkozik, ezeknek az összesküvés elméleteknek hű terjesztőjével, Rafai Ernővel. Rafai Ernő, ugye tudjuk, hogy tulajdonképpen Ablonczy szerint az egyetlen komolyan vehető tudósa ugye a szabad kőművességnek, és annak az eszmerendszernek a terjesztésének, hogy ők meghatározó módon közre játszottak ezekben a kérdéseknek az eltöntésében, amit én az előbb ismertettem. Ablonczy rámutat arra, hogy a széleskörű vizsgálódás és a nagy forrás dokumentumok felhasználása ellenére nincs igaza Rafai Ernőnek. Egyébként is 1912-ben befejezi, tulajdonképpen 12-ben befejezi a szabadkőművesség történetének földolgozását, amikor még Trianon, meg az első világháború még igen messzi van, és végezetül aztán sorra veszi Rafainak az érvrendszerét, és tulajdonképpen a következő, a fejezet befejezése, a befejező mondatok a következők. Egy 11 évvel ezelőtti interjúban, tudnilik Rafai Ernővel készült interjúban, arra a kérdésre, hogy milyen érdeke fűződött a szabadkőműveseknek Magyarország felbomlásához, azt válaszolta. Több tízezer levéltári forrás elolvasása nyomán felelősséggel kimerem jelenteni, hogy a hazai szabadkőművességnek a legradikálisabb páholyokat is ideértve nem fűződött érdeke ehhez. Mármint Magyarország fölbontása. Ezt Rafai Ernő mondja. Tehát ezt annak szemléltetésére idézi, föltételezem a szerző, hogy hát a Rafai Ernő néha önmagának is ellent mond.
Egy rendkívül érdekes könyv és dokumentum feldolgozásról hallhattunk ismertetőt. 2022-es műve Ablonczy Balázsnak. 100 év múlva lejár, trianoni legendák folytatása, és hát egy nagyon komoly történelmi diskurzus és kutatást hallhattunk, és annak a vázát tőled. Tulajdonképpen összegezhetjük, hogy nem volt szerepe a szabadkőműveseknek. Most egész már eldőlt pontosan. Ez a vita.
Egész pontosan.
Nagyon köszönjük ezt az ajánlót, és köszönjük, hogy itt voltál, Péter.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Pétert hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.